Páncélosaink, a fehér barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok című kiállítás katalógust ismertetjük. A benne található anyag először a Nemzeti Múzeumban, majd később, többek között, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen volt látható. Ez a kiállítás jó lehetőséget biztosított a pálosrend megismerésére, mely könyvformájában is megjelent. Ebből adunk ízelítőt a kedves hallgatóknak a rádión keresztül, Barabás Réka felolvasásában.
Pálosok. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Múzeum. Magyar Pálosrend. Tárgyak. Középkori ezüstpénzek a késő középkori állam összeomlásának idejéből. A Szentléleki, középkori nevén Dédesi Kolostor 2013-as évi feltárása során a nyugati épületszárny folyósójáról 16 darab ezüstpénz látott napvilágot. A kincslelethez tartozó korábbi érem, első Mátyás király 1489-re datálható pénze, míg a legutolsó darab első Ferdinánd 1528-ra tehető dénárja volt. A bontás során a pénzeket egy kupacban, a folyósó téglapadlóján találtuk, ezért úgy gondoljuk, hogy azok egy vászonból vagy bőrből készült kis zacskóban lehettek. A pénzérméket vélhetően a kolostor 16. század közepén történt feldúlása során veszíthették el. Azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy a kis zacskót a kolostor feldúlása során elrejtették, és egykori tulajdonosa később már nem tudott visszamenni az értékeiért. Vajon mit vásárolhattunk volna ezért az összegért a korabeli piacon? Szerencsés módon a felvidéki levéltárakból a 16.-17. századi árakra és bérekre vonatkozóan jó adatokkal rendelkezünk. A nagyszombati, besztercebányai, iglói, késmárki és lőcsei adatokat segítségül hívva elmondhatjuk, hogy a fenti városok piacain 1524-1532 között a következő árakkal számolhatunk. Az itteni kereskedőknél az alábbi tételekből választhattunk volna egyet. Nagyjából 30 kg búzát, közel 3 liter tokai bort, valamivel több mint 2,5 szekér tüzelőfát, vagy kb. 2 méter posztót vihettünk volna haza a 16 dénárunkért. Egy napszámos napi bére 6 dénár volt, egy nagyszombati ácslegény pedig éppen 16 dénárt keresett naponta 1532-ben. Ahogy az itt példaként hozott árak alapján láthatjuk, a Szentléleki Kolostornál megtalált 16 dénár nem jelentett hatalmas kincset a kor embere számára. Nekünk azonban annak számít, hiszen segítségével, még ha csak csekély módon is, betekinthettünk a kolostor életének utolsó időszakába. Írta Miskolci Melinda. Több maréknyi szög, a pálos kolostorok pusztulásának krónikásai. Egy észak-kelet-magyarországi példa. Ez az apró, jelentéktelennek tűnő, de tucatjával napvilágra kerülő leletegyüttes, beszédes nyoma az egyes kolostorok pusztulásának. Vajon miről és hogyan árulkodnak, megbújva a falak tövében? Régészeti feltárásokon, inverz módon, visszafelé fejti le a régész a lelőhely múltjának rétegeit. Elpusztult, később beerdősült kolostorromok esetében, erdei humuszos talajtakarón sétálva, talpunk alatt a mélyben habarcsos, köves törmelék réteg jelez leomlott falakat. Ez a törmelék maga alá takarta azt a legvégső használati szintet, amin a szerzetesi közösség utolsó tagjai közlekedtek a rendházon belül. Ez a három réteg három elkülönülő időségben született a közelmúlt, a pusztulás és a használat korában. Ha megfordítjuk, s nem fentről lefelé, hanem éppen fordítva, lentről vizsgáljuk a rétegeket, e három idősík valahogy így nézett ki az észak-magyarországi pálos kolostorok sorsában. A mohácsi csatavesztés után az ország egészéhez hasonlóan gyökeresen megváltozott az addig virágzó pálos kolostorok élete. A kettős királyválasztás következtében a Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd pártján állók viszályaiban felbomlott rendben egymást érték a pálosok elleni támadások. Már az 1526-os évben feldúlt a Ferdinánd felvidéki főkapitánya, Serédi Gáspár a diósgyőri kolostort. 1547-ben szintén ő pusztította el a mai Háromhuta község óhutai részén álló, de regéciként is ismert Szent Fülöp és Jakab kolostort. 1550-ben egyidejűleg fosztogatta a Habsburg hű diósgyőri várnagy, Balassa Zsigmond a Krisztus teste és a Szentlélek kolostorát Diósgyőrött és Dédes határában. Ezen konfliktusok következtében néptelenedett el végleg az említettek közül Bükszentlélek és Óhuta rendháza. A szerzetesek biztonságosabb helyekre menekültek. Mi maradt utánuk? Felhagyott épületek, beszakadt vagy leégett tetők, romba dőlő falak. Amint lekerült a kalap a főről, a tető a házról, a testtagjai, az épület falai is elenyésztek. A pusztulás első hírmondói, első leletei a járószintre hullott vagy a törmelékbe keveredett zsindelydeszkák szögei. Szentléleken, a kerengő udvar falának tövében előkerült tucatnyi szög, a kerengő talán félnyeregtetős héjazatának beszakadásából származott. Óhután, a kolostor templom törmelékrétegében, boltozati kőfaragványokkal egyetemben apró szögek százai utaltak a templom egykor létezett zsindelyfedésére. Ezen héjazatok beomlását követte, röviddel a falak ledőlése, néhány évtized múltán pedig a természet foglalta vissza az épületek helyét. Írta Szörényi Gábor András. Ismeretlen szerző, a magyar pálosok mártír halála az 1526-os mohácsi vész után. A Jasznagúrai kolostor képtára Csesztohova. A festmény a magyarországi pálos szerzetesek mártír halálát ábrázolja, akiket 1526-ban gyilkoltak meg a törökök. Az előteret egy elképzelt török katona alakja tölti ki, fején turbán, az oldalára erősített tegezből nyilak állnak ki, szabjáját a lába előtt fekvő, fehér rendi ruhát viselő, vérző szerzetes fölé emeli. Jobb oldalt a háttérben hasonló jelenetek játszottak le a gótikus kolostor templom bejáratánál. A messzeségben folyó, város és magaslatra épült vár található. A kép színvilága élénk, a vörös és fehér árnyalatai uralják, a táj szürkés kék színű. A kompozíció bal alsó sarkát négyszögletes tábla tölti ki, feliratának fordítása. Pál 25 üdvözült vértanú szerzetese, mindvégig álhatatosan kitartva az imádságban, áldozatul esik a törökök dühének. A kép az úgynevezett remete ciklusba tartozik, amelyet eredetileg a csesztohovai gótikus kolostortemplom belsejébe szántak. A sorozat a magyar és lengyel párosok számára fontos remeték életét, valamint a sorsukra kiható történelmi eseményeket mutatja be a keletkezési idejére jellemző tárgyi kultúra ábrázolásával. Az egyes képek forrásai a rend magyarországi krónikái. A mohácsi csata és II. Lajos halála után 1526-ban a törökök körülbelül egy tucatnyi pálos rendházat feldúltak. Közöttük volt a legfontosabb, a Buda melletti Szent Lőrinc monostor is. A rend történetírója Andreas Eggerer szerint 25 testvért meggyilkoltak, majd felgyújtották a kegytemplom boltozatát, darabokra hasogatták a képeket, kiásták a sírokat, lerombolták az oltárokat, feldöntötték és részben összetörték a Szent Atyánk márvány síremléke felett emelt rendkívül művészi baldahint. Remete Szent Pál itt őrzött erekjéit sikerült kimenekíteni a kolostorból. 1527-ben azonban elégtek a trencséni várban. A festmény a 17. század jellegzetes konvencionális realizmusával ábrázolja az 1526-os eseményeket. A sorozat, amelybe a kép is tartozik, valószínűleg a Csesztohovai kolostorban készült. A festők a pálos rend tagjai lehettek, de Krakkóban tanultak. Írta Jerzy Smudzsinszki, Petneki Noémi fordítása. Matthias Furman, a törökök feldújják Remete Szent Pál sírját a Budaszentlőrinci pálos templomban. 1732. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. A Dalmácia feletti fennhatóság megszerzéséért folytatott velencei magyar háborút lezáró torinói béke értelmében a Velencei Köztársaság nem csak Dalmáciát, hanem a hadisarc részeként Remete Szent Pál erekjéit is átengedte a magyar királyságnak. Az erekjéket, azaz a szent, romlatlan testét, mely 1241-ben került Konstantinápolyból Velencébe, 1381 őszén Nagy Lajos király Budára szállítatta, majd onnan a Budaszentlőrinci pálos kolostorba vitték. Itt őrizték az erekjét 1526-ig, amikor a mohácsi csatát követően a törökök elpusztították a kolostort és a szent 1492-ben készült vörösmárvány síremlékét. A kolostor területén folyt régészeti kutatások, a síremlék néhány mívesen megmunkált töredékét tárták fel. Írta Serfőző Szabolcs. Domine,
kedves hallgatók! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok című kiállítás katalógust ismertettük. A benne található anyag először a Nemzeti Múzeumban, majd később, többek között Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen volt látható. Ez a kiállítás jó lehetőséget biztosított a pálos rend megismerésére, mely könyvformájában is megjelent. Ebből adtunk ízelítőt a kedves hallgatóknak a rádión keresztül Barabás Réka felolvasásában. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!